Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, valaki ma azt mondta nekem, nincs a hímzett énekeskönyv. És tényleg nincs, mert ebben a hónapban csak az új énekeskönyv lesz. A 804-es énekkel fogjuk kezdeni, egy gyönyörű új énekkel, új énekeskönyv, új ének, 804-es dicséret lesz, amit énekelni fogunk. Fennállva, de mind a három verset énekeljük, majd az orgona vezet bennünket ezen. A 804. számú ének így kezdődik, hálát adok, Uram, az életért. Helyünket elfoglalva, az új énekes könyvből most egy igen régi éneket énekeljünk, Balassi Bálintnak a szövegével, mind a hét versét a 462. dicséretnek, nem hosszúak ezek a versek, 462. dicséret, így kezdődik, bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét.
Thank you.
helyünkön maradva református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdés feleleteit hallgassuk meg.
12. kérdés. Bár Isten igazságos ítéletéből megérdemeltük az időleges és örök büntetést, hogyan szabadulhatunk meg attól, és békülhetünk meg újból Istennel? Isten igazságos követelésének maradéktalanul eleget kell tennünk, és ezért vagy nekünk, vagy másnak meg kell fizetnie. 13. kérdés. Mi magunk meg tudunk Istennek fizetni? Mi magunk semmiképpen. Ellenkezőleg, napról napra növeljük bűnünket. 14. kérdés. Bárki más, aki hozzánk hasonlóan csupán teremtmény, megfizethet-e helyettünk? Senki sem. Először is Isten nem akar más teremtmény büntetni amiatt, amit az ember követett el. Másodszor nincs olyan teremtmény, aki Isten bűngyűlölő haragját el tudná hordozni, vagy másokat attól meg tudna szabadítani. 15. kérdés. Milyen közbenjárót és szabadítót kell tehát keresnünk? Olyat, aki valóságos ember, de tökéletes és igaz, mindazáltal minden teremtménynél hatalmasabb, azaz valóságos Isten is.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogy megírva találjuk a János szerinti evangélium 8. részében, az evangélium 8. részének az első 11 versében így. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, s az egész nép hozzásereglett, ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasság törésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasság törés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik, aki büntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő, meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Téged dicsérünk, téged magasztalunk, hiszen mindenható Úr vagy, és a kezedben tartod a világ mindenséget, amelyet alkottál. Minden a te dicsőségedet hirdeti, a csillagok, a nap, a hold, és a természet is rólad beszél. Magasztalunk téged, hiszen örökkévaló Isten vagy, aki kegyelmesen lehajoltál az emberhez. Urunk, hálát adunk, hogy most a te kiválasztottaid és elhívottaid a te templomodban téged dicsérhetünk, és neked hálát adhatunk. Urunk, köszönjük, hogy kiválasztottál erre, hogy bekapcsolódva a mennyei seregek dicsőítő énekébe magunk is téged magasztaljunk, ami egyszerű életünkkel, az egyszerű szavainkkal mégis téged dicsérjünk. Urunk, köszönjük neked a megtartó kegyelmet, hogy itt lehetünk. Itt lehetünk, mert munkálkodtál az életünkben a te szent lelked által, mert legyőzted az ellenállásunkat, hogy hitre jussunk, hogy elfogadjunk, hogy kövessünk téged. Urunk, nem mi voltunk azok, akik ezt képesek voltunk megtenni. Te vagy az, aki meggyőzöl szent lelked erejével az üdvösségről és a te utadról. Köszönjük neked, hogy így vezettél ma is. Ezzel a hittel jöhetünk. Ezzel a hittel jöhetünk akkor is, ha tudjuk, ismerjük a bűneinket. Mint hogyha magunkról szólt volna ez az ének, amit Balassi Bálint fogalmazott meg. A mi hiányosságainkról, a mi szeretetlenségünkről, arról, amikor önzőek voltunk, arról, amikor nem érdekelt, Urunk, hogy te mit gondolsz helyesnek, hogyan kell téged tisztelni, szeretni és szeretni embertársainkat. De köszönjük, mennyei édes atyánk, hogy nem hagytál bennünket ebben a helyzetben, és most sem hagysz ebben. Azért jöttünk, azért vagyunk ilyen bátrak előtted, Urunk, mert tudjuk, hogy van Krisztusunk, mert tudjuk, hogy van megváltónk, akinek a kegyelme által mi is kegyelmet kaptunk. Irgalmas szereteted által a tiéd lehetünk. Urunk, hálásak vagyunk a te bűnbocsátó kegyelmedért, és hálásak vagyunk, hogy megajándékoztál bennünket Jézusért az örök élettel. Kérünk, hogy így légy most is velünk a te kegyelmeddel, erősítsed a mi hitünket, bátorítsad az életünket, válaszolj a mi kérdéseinkre, és kísérj el bennünket most és minden időben. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg, atyánk, imádságunkat. Amen. Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére készülve a 238-as számú dicséretet fogjuk énekelni, és miközben énekeljük, a gyerekeket szeretettel várjuk a gyermek Isten tiszteletre. Az ének kezdetén majd azon az ajtón lehet elmenni, hogy egy mennyegző történetével ismerkedjenek meg a gyermekek. A 238. dicséret egy kép is egyszerre. Jézus a jó pásztor, mi vagyunk az ő nyájának a tagjai, de nem mindig sikerül ez olyan jól. Így kezdődik, eltévedtem, mint jó. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most a János evangéliuma 8. részének a 11. versét olvasom újra. Ő így felelt, senki uram, Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva, többé ne vétkezz. Van egy ilyen mondás, kedves testvérek, hogy minden jó, ha jó a vége, és ennek egész jó a vége ennek a történetnek, habár drámai pillanatok is vannak benne, majd mindjárt ecsetelni fogjuk. Szóval ez a történet jól fejeződik be, legalábbis azt gondolom mindenki számára jól fejeződik be. Reméljük, hogy ez a jó befejezés, ez a mi szívünket is meg fogja most szólítani, és úgy fogjuk érezni, hogy jól fejeződött be ez az üzenet, olyan volt, amely igazán nekünk szólt. Jézus a Jeruzsálemben van. Ugye ez az a sztori, amikor először a testvéreknek a hitetlenségével, a saját testvérei hitetlenségével találkozik, itt vérszerinti testvérekről van szó, hitetlenségével találkozik, amikor biztatják, hogy hát itt az ünnep, ugye közeledik a lombsátrak ünnepe, aminek a, ugye egy megemlékezés arra, hogy hogyan vándoroltak a pusztában, és hogy akkor sátrakban laktak, és ilyenkor lombokból építettek, hát ha nem is sátrakat, de valamiféle ilyen, hát nem tudom, nekem így mindig a filagúria jut eszembe, csak ugye az egy komolyabb építmény, és akkor az alatt étkeztek, emlékeztek arra, ami volt. A zsidóságban egyébként is ez benne van a vallásosságban, legalábbis az Ószövetségben azt látjuk, hogy ami történt, azt utána újra, mint egy megélik. És hogy például ugye itt is újra azzal, hogy a lombok alatt étkeznek, meg ünnepelnek, meg hálát adnak, egyszerre egyébként így a betakarításért is, tehát hogy hálát adnak, az azt jelenti, hogy ők maguk is átélik kicsit azokat a pillanatokat, amiket átéltek az őseik. Tehát ugyanez van ugye a Páska vacsorában is, amikor a húsvétkor, a zsidó húsvétkor leül a család, és az étkezésben idézik fel azokat az eseményeket, amik az egyiptomi szabadításnak a helyzetei, átélik. Kicsit iridlem is ezt a átélős dolgot. Mi is valamelyest szoktunk hasonlót tenni, hát ugye két dologban is, ami ugyanaz, az egyik az, hogy az úrvacsora is egy nagyon hasonló helyzet, hogy az úr asztalához járulunk, ami nem egyszerűen csak egy név itt elől, hanem az a Jézus asztala olyan, hogy Jézussal vagyunk együtt, mint a tanítványok akkor, és ezt, hogy még jobban átéljük, hogy a nagy csütörtökön este a gyülekezeti teremben valódi asztalok köré ülve szoktunk úrvacsorázni, aki nem volt, ne hagyja ki legközelebb. Szóval ez egy fontos része a zsidó tradícióknak, és erre az ünnepre Jézus először úgy tűnik, hogy nem megy, bár a tanítványok, azok nagyon, vagyis hát, hogy a testvérek nagyon biztatják, akik nem hisznek akkor még benne, hogy menj el, és akkor mutasd meg, hogy mit tudsz, mondd el, és akkor tedd ismerté magad az emberek előtt. Később mégis felmegy Jézus, és hát több tanítás is elhangzik, és vitába is keveredik természetesen az ottaniakkal. Így folytatódik ennek ez az előzménye a mostani történetünknek. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett, és tanította őket. Jézus ismert, sokan hallottak róla, sokan ismerik, akarják hallani, mert egyrészt hallottak a tetteiről, a csodáiról, másrészt pedig, meg a gyógyításairól, másrészt pedig arról is, ahogyan tanít. És ugye feljegyezték, hogy Jézus nem úgy tanította, hogy az akkoriak, ugye a rabbik azok úgy tanítottak, ha felmerült egy kérdés, hogy hát ez a rabbi azt mondta, hogy a híres rabbik tekintélye mögé bújva, most ez kicsit így durva, de a megfogalmazásom bocsánat, de hát ugye mások bölcsessége és azok tekintélye mögött, vagy azokat megjelenítve mondták el a maguk véleményét, Jézus azonban nem más rabbikra hivatkozott, nem nagy tudósokra hivatkozott, biblia tudósokra, hanem az atya kijelentésére hivatkozott. Ő úgy tanított, mint akinek hatalma van. Köré gyűltek, hallgatták, volt, aki hitt, volt, aki nem, volt, aki elfogadta, volt, aki kételkedett. Tehát itt nem arról van szó ez a hallgatás, hogy mindenki rögtön hívő lett és felismerte, hogy ő a messiás. És ekkor történik, hogy írástudók és farizeusok, jönnek hozzá. Ugye ők a nagy ellenlábasok, ezt látjuk Jézus történetében, írás, tudók és farizeusok. A megdöbbentő egyébként az, hogy habár a farizeusokról nagyon rossz véleményünk van így a Biblia alapján, képmutató farizeusok, ez az állandó jelzője a csapatnak, igazából ez a vallásos elit volt ott. Az írás tudók, ugye a nagy teológusok ismerték az írást. Nem egyszerűen írni, hanem a Szentírást ismerték, az Ószövetségi Szentírást, és magyarázták, és értelmezték. A farizeusok meg készpénzre váltották, ők meg igyekeztek nem csak ismerni, hanem úgy megcselekedni, úgy megtartani az írást, hogy abba hiba ne legyen. És hogyha nem volt minden annyira pontosan körülírva, na majd ők körülírták, és még tovább szabályozták. A farizeusok, hogyha megnézzük, a vallási teljesítményük az kimagasló. Hát azok legalábbis úgy tűnhetett, hogy mindent jól csináltak. Ezek még az utcán is megálltak imádkozni. Ezek, amikor böjtöltek, akkor még az eltorzult arcukat is lehetett látni. Ugye Máté evangéliumában, ott a hegyi beszéd környékén Jézus el is mondja, hogy ne úgy csináljátok, mint a farizeusok, ha böjtöltök, akkor nem kell a többieknek látni, hogyha meg imádkoztok, az se látványosan kell menj be a belső szobádba. De azért ezek nagyon elismert emberek voltak ebben a tekintetben, és hogyha a vallási teljesítményt nézzük, akkor nem igen ért hozzájuk fel senki. Mégis Jézusnak az ellenlábasai. És miért? Miért az ellenlábasai? Hát pont azért, mert nekik nem kellett a kegyelem. Mert úgy gondolták, hogy ők tudják, ők jól tudják, ők megcsinálják. Én, Uram, Istenem, megnézed az én életemet, ugye ismerős a történet, farizeus, vámszedő megy imádkozni. Farizeus, ez az ember, aki ilyen, aki megteszi, amit kell, aki mindent tud, mindent jól csinál, úgy gondolja, és lássuk be, nem is rosszul csinálja. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy valamit rosszul csinál. És megy a vámszedő. A vámszedő a farizeusok, meg az írástudók, meg a rendes emberek előtt megvetett emberek voltak. Ugye bűnösök és vámszedők, ez megint akik így együtt emlegeti a Biblia. Hát ezek olyanok voltak, akik hát egyrészt a megszállóknak szedték a vámot, másrészt olyanok voltak, akik nem csak annyit, amennyit mondjuk törvényesen lehetett volna, hanem ami belefér. Ugye a világ az mindig így működött. Tehát, hogy nehogy azt gondoljuk már, hogy valami újdonság van, hanem hát aki megtehette, az megtehette, és hát ugye látjuk, hogy ott vannak ezek a vámszedők, akik ennek megfelelően jó módban éltek. Hát így még rosszabb volt, még inkább nem szerették őket a többiek, mert egyrészt kiszolgálták a megszállókat, azért volt bennük valami ilyen kicsi, hát nem is kicsi nemzeti ellenállás is, ugye annyira, hogy később majd ez lesz a vége Izraelnek, hogy fellázadnak Krisztus után 70 előtt a rómaiak ellen, tehát azért volt bennük egy ilyen nemzeti öntudat is, tehát hogy mi az, hogy valaki nekik dolgozik a megszálló rómaiaknak, így tekintettek rájuk. Másrészt meg, ugye egyébként se teljesen tisztességesen, és ebből a nem tisztességes jövedelemből viszont igen jól éltek, kirívóan jól éltek. Emlékszünk a jerikói fővámszedőnek a történetére, aki ugyanebben a helyzetben volt. De ugyanakkor pedig, tehát ez a kettő megy imádkozni a templomba, és úgy imádkozik a vámszedő, aki tisztában van a maga helyzetével, ott valahol oldalt a templomban, ugye nem ilyen templom, hát azért itt nem így szoktuk, de ott vannak terek a jeruzsálemi templomban, oldalt, hogy Uram, bocsáss meg nekem bűnösnek. Tudja, hogy bűnös, és kéri Istentől a bűnbocsánatot. Hogy imádkozik a farizeus? Középen, felemeli a kezét. Uram, köszönöm, hogy nem vagyok én, mint ez a vámszedő, hanem rendes ember vagyok. Megtartom a törvényt. Tizedet fizetek ebből, abból. Meg ilyenkor imádkozok úgy, és felsorolja mindazt, amit ő valóban csinál. És megdicséri magát, és úgy gondolja a farizeus, meg az írástudó, most így általánosítva, hogy ő már neki megvan az üdvösség. Mi kell még ehhez? És jön Jézus, és azt mondja, térjetek meg. Miről beszélsz, Jézus? Hát én elég jó vagyok. Ugye nem ismerős ez a kép egyébként? Hogy ez hányszor előfordul körülöttünk is? Tehát, hogy mi is beleesünk ebbe a hibába, hogy vannak a bűnösebbek. Nem vagyok azért annyira bűnös. Hát a többiek bűnösebbek, nem? Hát most nekem miért kéne megtérni? Hát annyi rossz ember van, én sokkal jobb vagyok. És akkor elkezdünk nem magunkra figyelni meg a bűneinkre, hanem másokra, mások bűneire. És akkor az úgy megnyugtat bennünket, hogy mi nem vagyunk ilyen rosszak. Hát ne nyugtasson meg, mert nem így működik a történet. mert mindig magunkra kell figyelnünk. Na szóval ilyenek a farizeusok, és ezért nem értik meg Istent. Akinek nincs szüksége a bűnbocsánatra, akinek nincs szüksége Jézus kegyelmére, az nem fog eljutni a megtérésre, nem fogja megbánni a bűneit, nem fog megkeseredni a bűnei miatt, mint ahogy egyébként Balassi Bálint küzd itt a énekben a bűneivel, vagy ahogy hallottuk pont a mai KT idézetben is, hogy Isten haragszik, méltán haragszik a bűnért, az ellene való lázadásért. Az nem fogja meglátni, hogy kicsoda Jézus, és hogy neki Jézusra szüksége van. Na, ilyenek jönnek, farizeusok, írástudók, és hoznak valakit. Mégpedig egy asszonyt hoznak magukkal, akiről azt mondják, házasság törés közben tetten érték. Ugye a zsidó gondolkodás szerint a két tanú egybehangzó állítása elég, hogy valami eldőljön. Abban az időben se DNS, se új lenyomat, sok minden nem volt, hanem a tanúknak a döntése volt az, ami alapján meghozta a bíróság, vagy meghozták azok, akiknek kellett az ítéletet. Itt nem véletlen, hogy még a 10 parancsolatban is benne van, hogy ne tegyél a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, hiszen hát azon múlik az ő becsülete, élete, tisztessége, a vagyona, hogy te tisztességesen tudsz-e tanúbizonyságot tenni. Mert ha hamis tanúbizonyságot teszel, akkor el fogják ítélni. Ugye ez a hamis tanúzás egyébként, ez ma is egy olyan dolog, amit azt hiszem a jog nem nagyon, ha kiderül, nem nagyon kedvel. De abban az időben, meg hát úgy egyébként is, ugye ez egy trükk is, egy bevett trükk, hát amikor Jézus pere van, hamis tanúkat fizetnek meg, csak hát valószínűleg nem költöttek rájuk eleget, mert összekeveredtek, nem tudták, mit kell mondani. De hát biztos látták a testvérek, vagy hát nem, hát nézzék meg, mert fontos, tudni kell a Tanú című filmet. Ahol ugye játszódik a per, ami már előre, mint egy dráma meg van írva, egy színdarab, már ugye összekeverik, mert előveszik a véletlenül a vallomás helyett az, ja, ez az ítélet, tehát az egy másik dolog. Tehát, hogy így működött ez az 50-es években is, kirakadt perek voltak, szovjet mintára, helyi helytartóik, az itteni kommunisták, azok megcsinálták ugyanezeket, amit ott elvártak tőlük, és hát ugye mondjuk hullottak, egymást is intézték, lelkük rajta, de sajnos nem csak egymást, hanem másokat is, mások is kerültek ilyen helyzetbe, hogy hazudtak. Nem mondtak igazat. Na most, ugye itt két tanú egybehangzó állítása az, ami kell. És valószínű, hogy itt igazat mondanak. Igazat mondanak, ez az asszony valóban házasságtörést követett el. Persze most egy kicsit így felnézünk, hogy na hát mi van akkor? Hát ugye a mai világban hát házasságtörést követett el, hát ez mindennapos dolog, nem? Nem tudom, hogy ki, hogy ítéli meg ezt a kérdést. Ugye nehéz ügy ez, mert azért mégiscsak odaállunk mondjuk, vagy az anyakönyvvezető elé mindenképpen a házasságról van szó, aki meg még a templomba, ott még ugye katolikusok az oltár előtt, mi meg itt az urasztalánál, és megígérjük, hogy hűséges leszek. Nem a papnak, vagy nem a lelkésznek, az részletkérdés, hanem az Istennek. És aztán utána vele kell elszámolni, hogy is volt ez a kérdés. Szóval azért talán így a súlyát jobban értjük ennek a történetnek. Tehát abban az időben ez még keményebb volt, házasság törés közben tetten érték. Van egy kis apróság ebben, bár a történet szempontjából nincs jelentősége, hogy valószínűleg nem egyedül követte el, de csak őt viszik oda. Tehát, hogy ez is egy érdekes dolog, nem igazán, tehát ez nem derül ki a történetből, de hát biztos, hogy volt még valaki más is. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Most amit mondanak, az teljesen úgy van. Tehát akkor az így működött, hogyha valaki házasságtörés közben tetten értek, azt megkövezték. Ugye a megkövezés egy ilyen közösségi kivégzési mód, addig dobálták kövekkel, amíg meg nem halt. Ugye az első keresztjén vértanú is, így halt meg István, megkövezték, halálra kövezték. És ez várt volna erre az asszonyra is. Hiszen a tények egyértelműek voltak, most az, hogy mi mit gondolunk erről, ez egy másik kérdés, tehát ez most ne vetítsük vissza a magunk elképzeléseit, meg a magunk véleményét a múltban, mert a múlt az a múlt, a jelen meg a jelen. Tehát ott mit gondolunk erről, ez egy részletkérdés, az igazi kérdés az, hogy valóban, tehát akkor ott az asszonynak a sorsa már eldőlt. Tehát azt, hogy ők odaviszik Jézushoz, valójában egyáltalán nem akartak semmi jót, Jézust akarják megkísérteni. A cél egyetlen valami, azt csak felhasználják, neki már úgyis mindegy, nem is nagyon foglalkoznak vele, nem is érdekli őket, hanem csak egy valami, mit mond erre Jézus? Te mit mondasz? Mózes azt mondta, tényleg azt mondta. Mit mond Jézus? Vajon mi lesz a véleménye? Hogy ezek ilyen csapdahelyzetek, amit Jézusnak állítanak. Emlékszünk a másik ilyenre, kell-e adót fizetni a császárnak? Ugye ez is egy izgalmas kérdés, az akkoriakat foglalkoztatta ez a kérdés, kell-e adót fizetni? Ha azt mondja Jézus, hogy kell, akkor hát te a rómaiak szekerét tolod. Na, micsoda hazafi vagy. Ha azt mondja, hogy nem kell, mehetünk feljelenteni, ez egy lázadó. Tehát, hogy értik a testvérek, erre nincsenek jó válaszok. Hát, ha Jézust valahogy meg lehet fogni. Tehát ezzel próbálkoznak. Jézust egyébként nem lehet megfogni, tehát azért ezt így mondom előre, hogy Jézust nem lehet megfogni. Ma is sokan próbálkoznak kitalálni olyan kérdéseket, meg olyan gondolatokkal jönnek elő. Nyilván valószínűleg nem értik, nem ismerik az evangéliumot, biztos, hogy nem értik, és nem is ismerik az evangéliumot, amivel úgy gondolják, hogy ők okosabbak lesznek Jézusnál. Okosabbak lesznek, mint a Szentírás. Okosabbak lesznek, mint az Isten. Hát röviden mondom, annyit elérhetnek, hogy maradnak a kárhozatban, és nem kerülnek az üdvösségre, de okosabbak nem lesznek, ha nem értik meg Istennek az akaratát. Itt is ez a helyzet áll elő, hogy úgy gondolják azok, akik ott vannak, hogy most Jézust meg fogják fogni. Hiszen a dolgok egyértelműek, Mózes ezt mondta. Milyen válaszokat adhat Mózes erre? Ugye az elvárás az, hogy vagy azt mondja, hogy igen, vagy azt mondja, hogy nem. Hogyha azt mondja, hogy igen, vigyétek el, kövezzétek meg, akkor abban a pillanatban lehet mondani, te Jézus, te milyen szeretetről beszélsz? Te beszélsz a szeretetről, amikor bárkit meg lehet kövezni? Tehát ezt ellene lehet fordítani. Aztán utána jön a következő, hogyha azt mondja, hogy nem, megint lehet feljelentést tenni a nagy tanács előtt, a törvény ellen szól. Egyébként is már ez a szombat gyanús nála, de a törvény ellen szól. Megmondta Mózes, ő meg nem azt mondja. Nem azt tanítod, amit Mózes. Te nem Istentől vagy. Te hamis proféta vagy. Ma a rendes proféták, azok nem mondanak mást, mint amit Mózes mondott, és nem mondanak mást, mint ami a Bibliában van. Egyébként ez teljesen igaz, ez egy fontos dolog, hogy azok, akik Isten igéjét hirdetik, azok, akik Isten akaratát mondanak, azok nem mondanak mást, mint ami a Bibliában van. Nincs olyan kijelentése Istennek, ami ellentétes lenne a Szentírással. Lehet, hogy félreérti valaki a Szentírást, de azzal ellentétes nem lehet. Tehát ha valakitől olyat hallunk, ami a Bibliával ellentétes, az Isten akaratával is ellentétes. Tehát ez elég egyértelmű. Tehát ebben igazuk van, a írásmagyarázati elvvel nincsen baj, a baj annak a használatával van. Mégis van baj ezzel, vagy nincs baj? Ugye kinek az oldalára álljunk most? A farizeusok írástudók oldalára? Hát megkapták ezt a utasítást, ezt végre kell hajtani. Ne felejtsem el elmondani a végén, hogy ma meg kell-e kövezni a házasságtörőket, mert ugye felmerülhet az a kérdés, benne van a Bibliában. Így kell-e eljárnunk? Nagyon izgalmas kérdés, majd kitérünk erre is. Szóval ezzel akarják Jézust kísérteni. Mi történik? Mi a válasza Jézusnak? Jézus lehajol, valamit ír az ujjával a földre. Ugye volt valamikor egy ilyen kérdés, hogy te mit kérdeznél meg Jézustól? Én nagyon szeretem ezeket a kérdéseket, mert szerintem mindent elmondott, amit nekünk tudni kell. Most tehetünk fel olyan kérdést, amire nincs kijelentés, de biztos azt nem kell tudnunk, mondom én. Na, de azért sokan mondták, hogy azért kíváncsiak lennének, hogy mit írt Jézus a földre. És hát ugye van is erre egy válasz, hogy a porba írta, és ugye azt csak így el lehet simítani, és ugye ez arra utalna, de nincs benne a történetben, csak olyan szép kegyesen hangzik, hogy ezt csak úgy el lehet simítani, és hogy a bűnök azok így, hogy a porba kell írni a bűnöket, mert az eltűnik Isten előtt. De ez igaz, hogy eltűnik, tehát ezzel nincsen baj, csak itt nem erről van szó. Valamit ír a földre, és amikor tovább faggatják, akkor azt mondja, aki büntelen közületek, az vessen rá először követ, és tovább ír. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy az asszony nem bűnös, tehát nagyon figyeljünk, erről szó nincsen. Jézus nem azt mondja, hogy az, amit csinált, az rendben van, egyáltalán nem. Csak azt mondja, hogy ti ítélkeztek, akkor nézzük, ti mit csináltatok. Ti hogy vagytok ezzel? Jézus hirtelen az ítélkezőkkel fordítja szembe a saját ítéletüket. Az asszony bűnéről beszélnek, ő meg azt mondja, és hogy van a ti bűneitek? És ugye ez a fordítás nagyon fontos. Na, nem arról van szó, hogy mi a helyzet a mások bűnével. Rólam van szó, az én bűneimről. Az vesse rá az első követ, aki maga bűntelen. Az ítélkezzen a másik fölött, aki maga bűntelen. Megint egy nagyon fontos dolog, nem tudom, remélem jól el tudom mondani, hogy értsük, nem arról van szó, hogy relativizáljuk a bűnt, vagy relativizálnánk azt, hogy mi az, ami helyes és helytelen. Mert néha belecsúsznak ebbe a hibába az emberek, belecsúszunk. Hogy azt mondjuk, hogy jaj, hát én se vagy, nem ítélkezhetek a másik felett, mert hogy igazából én se vagyok bűntelen, de azt tudni kell, hogy mi a bűn, és mi az, ami nem bűn. Tehát, hogyha ezt a dolgot elengedjük, hogyha innentől kezdve úgysem mondhatok véleményt arról, vagy nem mondhatom meg, hogy Isten mit szeretne, hanem mert azt mondom, hogy jaj, hát én is olyan vagyok, mint a másik, hát most, hogy akkor nagyon mellé fogunk csúszni. Mert hogyha nem mondhatjuk meg, hogy Isten mit szeretne, ha nem mondhatjuk meg, hogy mi a bűn, akár az én bűnöm, akár a más bűne, most nem ráolvasásról van szó a más bűne, hogy mi a bűn, mi nem bűn, akkor onnantól kezdve, akkor ha nincs bűn, akkor minek a kegyelem? Mire van a kegyelem? A kegyelem, amit Jézus Krisztus elhozott, az arról szól, hogy a bűnösök kapnak kegyelmet, nem az ártatlanok. Jézus a bűnösökért halt meg, azokért, akik egyébként elvesznének. Azokért, akiknek nem lenne esélye, hogy örök életük legyen, hanem kárhozatra jutnának. Egyébként csak mondom, ez az ember alapállapota. Ez az ember alapállapota, hogy addig, amíg nem ismeri meg a kegyelmet, addig a kárhozatban van. Jézus mondja, pont a János evangéliumában olvastuk, hogy az, aki megismeri őt, az átmegy a halálból az életre. Úgyhogy él, az élőkről beszél. Tehát itt nem lehet a bűnt relativizálni. Ezt a történetet sokszor így értelmezik félre, hogy hát most mindenki bűnös, én is, ők is. A bűn nagyon fontos, hogy szembesüljünk azzal, hogy ami nem Isten akarata szerint van, az bűn. Nem csak a cselekedetek, hanem az is, amit nem teszünk. Az is, amit nem gondolunk, vagy amit gondolunk, az bűn, és ott szükségünk van a bűnbocsánatra. Szóval Jézus fordít egyet. Azt mondja, itt van ez az asszony, aki bűnös. Jézus meg azt mondja, és mi a helyzet a ti bűnötökkel? Könnyű ítélkezni mások felett. Az vesse rá az első követ, aki maga bűntelen. És nem tudom, hogy ezek az írástudók, farizeusok mit tudtak egymásról. Ezt nem tudjuk, mert nem derül ki. És igazából az sem derül ki, hogy mire gondol Jézus, amikor azt mondja, hogy bűntelen. Valami pici hiba, vagy esetleg valami hasonló történet, mint amivel az asszonyt vádolják? Tehát nem tudjuk, de az biztos, hogy ezek az emberek innentől kezdve ugye leveszik a kezüket, amiben már gondolatban ott vannak a kövek, és elsomfordálnak. Mert nem bűntelenek. Mert ők maguk sem merik ezt felvállalni, hogy ők bűntelenek. Hogy miben bűnösök, még egyszer mondom, nem derül ki. És amikor pedig az asszony ott maradt középen, Jézus felegyenesedik, látja, hogy mindenki elment, akkor megkérdezi, asszony, hol vannak a vádlóik? Senki sem ítél el téged? Senki sem ítél el téged? Akkor ennek most vége, tehát hová kerültek ők? És azt mondja, senki, Uram. Pillanat, nagyon fontos. Jézus az egyetlen, akit érdekli ennek az asszonynak a sorsa. Jézus az egyetlen. Ő is lemondott már magáról, többiek eldöntötték, meg kell kövezni, halál fia, törvényes, senki szót nem mondhat ellene, de hogy mégis Jézus, aki egyébként, ugye azt gondolják a többiek, hogy csak azért van ott ez az asszony, hogy valahogy Jézust csapdába csalják, és miközben ugye Jézusnak menekülnie kell a csapdából, az asszonyt menti meg. Tehát, hogy ő az egyetlen, akinek fontos a bűnös ember. Ő az egyetlen. Mások pálcát törnek a bűnös fölött, mások kinevetik, mások kigunyolják az elesettet. Jézus az egyetlen, akinek fontos a bűnös ember. Kik vagyunk mi ebben a történetben? Mi vagyunk a házasságtörő asszony. Remélem, mert ez egy jobbik helyzet, mint ha azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az írástudók, akik majd pálcát törünk mások felett, mert akkor az nagy bukta. Mármint, hogy az üdvösség szempontjából nagyon rossz úton járnánk. Igen, mi vagyunk a bűnösök. Mi vagyunk azok, én nem tudom, kinek mi a bűne, nem is akarom ilyen módon, tehát itt nem arról szóltam, hogy akkor most egyenként majd gyónni kell. Mindenki tudja a maga életét, mindannyian ismerjük a magunk életét. Mi vagyunk azok, akik fölött pálcát kellene törnie Istennek, akik a törvény szerint elveszettek vagyunk. Ez az asszony a törvény szerint elveszett. A törvény szerint a bűnösnek meg kell halnia. Ez a törvény. És nem csak az házasságtörésre, hanem az a törvény, hogy aki Isten ellen fellázad, annak meg kell halnia. Ugye, Ádám, Éva, meg kell halniuk. Nem azonnal, de nem lehet megúszni. Ez a bűn, ami bejött a világba. De akkor mi a megoldás? Mi a megoldás? Hogyan lehet, milyen megoldás lehetséges? Jézus megmutatja, a kegyelem a megoldás. Azok a bűnről beszélnek, Jézus pedig a kegyelemről beszél. Jézus így jön a világba, a bűn valóságát elismerve, a kegyelemre rámutatva. Isten szeretetére rámutatva. Isten szeretete, aki még a bűnöst is szereti. Nem azért szereti, mert jó. Nem azért szeret engem, mert jó vagyok. Hát hogyha így kéne eldőlnie a dolognak, akkor én nekem esélyem se lenne. Ki tegye mérlegre a maga életét. Hogy van-e benne legalább egy kicsi bűn. Mert ha van, akkor neki sincs esélye. De nem erről szól. Isten kegyelmes szeretete. Egyszerre olyan erőteljesen mutatja meg ebben a helyzetben ezt a kegyelmet. Hogy van valaki, aki nyilvánvalóan bűnt követett el, Isten törvénye ellen vétett, és a törvény szerint jogosan halállal kell büntetni, mégis ebben a helyzetben is Isten kegyelme érvényesül. Érezzük ezt a feszültséget? Milyen hatalmas különbözőség van? Isten kegyelme legyőzi az embernek a bűnét, legyőzi a bűnös embert magát is, hogy az ő szeretetével megtartsa. Ez az, amiről szól ez a történet. Szól arról, hogy szembefordítja, amikor mások bűneiről beszélnek, beszéljünk a ti bűneitekről, és akkor pedig, mondja Jézus, akkor pedig, amikor arról van szó, hogy ítéletet mondanak, akkor azt mondja, van kegyelem. És a kegyelem egyébként az úgy van, hogy a Jézus helyettes áldozatával. Itt még így nem látszik, előre mutat, mert hogy a bűn meg lesz büntetve. Az ártatlan Jézus viseli a büntetést helyettünk a kereszten. Azt mondtam, hogy elárulom, hogy kellem megkövezni a házasságtörőket. Tehát egyrészt tisztába kell lenni, hogy a bűn most is bűn. Ez nem kérdés. Tehát, hogy amit Isten bűnnek tart, az bűn. És hogyha mi ilyenek vagyunk, akkor bűnt követtünk el. De mit lehet tenni ebben a helyzetben? Egyrészt egy kicsit másik szituáció van, mint az Ószövetségben. Az Ószövetségben együtt van a, mondjuk így, mai fogalmakkal az egyház meg az állam. Nem úgy van együtt, hogy ez egy államegyház, hanem úgy van, hogy egyház-állam van. Tehát maga az egyház, az állam. Aki zsidó, az tagja a zsidó vallási közösségnek is. És a zsidó vallási közösség és a zsidó állam nem választható ketté ebben a helyzetben. Ma Izrael nem ilyen. Tehát így nem folytatása az ószövetségi zsidóságnak, az ószövetségi zsidó államnak, így vallásilag nem folytatása. De akkor ez így volt, egyben volt. Minden törvény egyben volt, és akkor a Bibliában a hétköznapi törvények is ott voltak benne, büntetőjog, polgári jog és a kultuszra vonatkozó és a vallási törvények. Mind egyben voltak, mert ezek alapján működött a társadalom. Ez a helyzet azonban megváltozott. A kereszténység, az első keresztény gyülekezetek is nem voltak egy egyház államban, hanem külön közösségek voltak. Az már egy másik kérdés, hogy később az egyház ugye államvallássá lesz, de ez egy, mondom, egy másik kérdés, és nem ugyanazt jelenti. Vagyis, hogy az, ami az Ószövetségben benne van, parancsok és döntések, és alapvetően nem a kultuszi törvényekre vonatkozókra gondolok, mert ugye azt látjuk, hogy nincs kultusz, az a zsidó kultuszra vonatkozott, az áldozatra már nincsen szükség a mi keresztény szemléletünk szerint. Szóval ezek a törvények nekünk már nem érvényesek, tehát nem kell megkövezni senkit, sőt, nincs is a kezünkben olyan, hogy bárkit büntethetnénk. Habár állítólag legalábbis olvasunk a Bibliában, meg teológiai munkákban, hogy jó lenne, ha lenne valami egyház fegyelem, de hát ezt most hagyjuk. Tehát igazából így kell ezt értelmezni, az ószövetségi törvényeket, hogy egyértelműen látjuk, hogy mi az Isten akarata, látjuk, hogy mit tart jónak, mit tart rossznak. Jónak tartja Isten a házasságtörést? Nem. Bűnnek tartja? Igen. De a megoldás az új szövetségben a bűnre nem az, hogy Isten elveszít bennünket, a megoldás az, hogy megbánjuk a bűneinket, és Isten megbocsátotta Jézus Krisztusban a bűnöket. Ez a megoldás. Bűnbocsánat, így kezdődik a február, Isten bűnbocsátó szeretetével február első vasárnapján. És így indulunk majd neki a böjti időszaknak is, hogy Isten kegyelméből mi bűnbocsánatot nyertünk. Ti vagytok, mi vagyunk azok, akiknek Isten megbocsátotta a bűneiket ingyen kegyelméből, és az ő szeretetéből ingyen mindannyiunknak örök életet adott. Minden ellenére örvendezzünk, és adjunk neki hálát ezért, és dicsőítsük, ezért neki szolgáljunk. Amen. Válaszolva Isten igéjére, és az Isten igéjének a hirdetésére, a 712. dicséret első versét énekeljük. Istenem, én nagy bűnös ember. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat, könyörgésünket az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy nem azért küldted el a fiút a világba, hogy ítéletet hozzon. Nem azért, hogy elítélje a világot, hanem hogy bűnbocsánatot nyerjünk általa. Köszönjük, hogy ez a bűnbocsánat számunkra is nyilvánvaló, hogy Krisztus vére eltörölte minden bűnünket. Köszönjük neked, hogy újra és újra jöhetünk eléd, és újra megerősödhetünk abban, hogy a tieid vagyunk, a te döntésed szerint. Köszönjük neked, mennyei édes atyánk, hogy te a bűnösök barátja vagy, azoknak, akik megbánják a bűneiket, azoknak, akik arra vágyódnak, hogy veled járjanak, hogy a te dicsőségedre éljenek. Köszönjük, hogy erre hívtál el bennünket is, hogy a tieid legyünk, megváltottjaid, olyanok, akik a te kegyelmedből, fentről kapott erővel tudnak élni, és tudnak imádkozni. Urunk, köszönjük adományaidat, szeretetedet, amelyel körülveszel bennünket. Köszönjük, hogy megbocsátottad a mi bűneinket Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy a Szentlélek újra és újra erőt ad nekünk ahhoz, hogy megint neki feszüljünk és neki veselkedjünk, hogy a te akaratod szerint igyekezzünk élni. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy mindig emlékeztetsz bennünket, hogy meg vagyunk váltva, hogy kegyelmed által most már örökké a tieid vagyunk. De így kérünk téged, mennyei édes atyánk, hogy a mi mindennapjainkban is légy ott, kegyelmesen, szeretettel. Látod nehézségeinket, szomorúságunkat alkalmanként, vagy éppen az emberi kapcsolataink döccenőit, amelynek sokszor mi magunk vagyunk az okozói. Urunk, segíts, hogy békességünk legyen önmagunkkal, békességünk legyen egymással. Így imádkozunk hozzátartozóinkért, mindazokért, akik fontosak a számunkra. Urunk, hozzuk eléd a betegeinket. Köszönjük neked, hogy Somogyi Sándor testvérünk újra otthon lehet, és kérünk téged, hogy segítsd őt a türelemben és a felépülésben. Imádkozunk Desman Alajos testvérünkért, aki kórházban van, hogy adj neki békességet, és kegyelmeddel tartsd meg őt. Kérünk mindenkiért, aki betegséget hordoz, aki gyógyulásban reménykedik, vagy éppen abban, hogy könnyebb lesz a holnap, de legalább nem lesz nehezebb. Urunk, köszönjük, hogy mellénk állsz minden helyzetben. Kérünk, hogy mindenkit, aki most van nehéz körülmények között, kegyelmeddel áld meg. Urunk, ezen a vasárnapon különösen is imádkozunk azokért a szolgálatokért, amelyek segítő szolgálatok, amelyek egyházunkban és a különböző szervezeteinkben elvégzik ezeket a szolgálatot. Oda állnak az elesett mellé, a nélkülöző mellé, az elveszett mellé. Köszönjük, hogy ehhez egy kicsit, néha mi is segítségül lehetünk. Kérünk, hogy te áld meg ezeket az embereket, te áld meg ezeket a szolgálatokat, hogy minél többek számára lehessen segítség minden helyzetben, testi, lelki szükségben és kiszolgáltatottságban egyaránt. És segíts, Urunk, hogy azok, akiket elérnek ezek a szolgálatok, valami módon ne csak a dologi látványos dolgokat lássák, hanem a te szeretetedet is megtalálják, és hitre jussanak. Urunk, kérünk így gyülekezetünkért, kérünk minden tagjáért ennek a gyülekezetnek, református egyházunkért, és minden keresztjén közösségünkért. Urunk, nem szűnünk meg imádkozni a békéért, hogy teremts békét, és kérünk téged, mennyei édes atyánk, hogy vess véget a háborúnak, mindannak a szörnyűségnek, ami ezt jelenti. Állj oda azok mellé, akik, és lásd meg azoknak az életét, akik földön futókká lesztek, akik fáznak, akik éheznek, akik szomjaznak. Urunk, légy kegyelmes. Légy kegyelmes mindazokhoz, akik áldozatai lettek bárhol is, háborúknak, de különösen is kérünk, hogy a szomszéd országban dúló háború minél előbb véget érhessen. Így imádkozunk a kárpátaljai magyarokért is, legyenek bárhol is a világban. Urunk, adj bölcsességet mindenkinek, akinek döntése van. Adj bölcsességet nekünk a családban. Adj bölcsességet azoknak, akik bárhol, bármilyen módon vezető, kisebb vagy nagyobb vezető szerepet kaptak. Adj bölcsességet egyházunk, népünk vezetőinek, Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, Jézus Krisztusért kérünk, hogy áldj meg bennünket, és őrizd meg mindannyiunkat. Amen. Isten igéjére válaszolva is az imádságot mondjuk együtt, a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat. Hadd köszönjem meg külön is az elmúlt vasárnap, és részben még átutalással utána érkezett adományokat, amik a lepramisszió vasárnapja alkalmából támogatásra érkeztek. 60 ezer forintot tudtunk továbbítani ennek a szolgálatnak. Ez az egyik szolgálati ága, mondjuk ez nem pont a református, mert ez ökumenikus, de ez az egyik ilyen szolgálati ága, amiben mi is részt veszünk. Az Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. A záró énekünk a 723-as dicséret, megint egy ismert ének, Szelid szemed, Úr Jézus. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.